folyamatfejlesztésben, probléma megoldásban van egy ilyen módszertani különbségtétel két megközelítés között. Az egyik, amiről beszéltünk, arról szólt, hogy van egy jó ötletem, ezt úgy szoktuk hívni ilyen druida varázsnyelven, hogy heurisztikus megoldások. Ez a világ leghatékonyabbja. Nem sokat kell költeni kísérletezésekre, hiszen amit látunk, az alapján megszületik bennünk egy jó ötlet. Már amennyiben a jó ötlet születik meg, és ilyenkor ugye kipróbáljuk az ötletet, de ha bejön, valóban az a világ leghatékonyabb folyamatfejlesztése. Néha viszont nem tudunk ezekre az ötletekre hagyatkozni, néha nem jön be a 38. ötlet sem, és akkor mese nincs. Kicsit tudományosabban kell, hogy megközelítsük, de szerencsénkre vannak ilyen algoritmusok, probléma megoldó, folyamatfejlesztő, jobbító algoritmusok, lépések sorozata, amik azt garantálják, hogy el fogunk jutni a jobb állapotig, ha ezeket a lépéseket követjük, pontosan ezeket a lépéseket. Ez mindenképpen logikusnak fog tűnni. Egy logikus módon jutunk el majd a megoldáshoz, míg mondjuk a heurisztikus, tehát a jó ötletet utólag, ha bejön, akkor utólag könnyen meg tudjuk indokolni, és utólag könnyen kitaláljuk hozzá a logikus magyarázatot is, és ezzel sincs semmi baj. Míg a másik oldal az szisztematikusan, mint egy tudományos kutatás, tudományos alapossággal közelíti meg a jobb állapotot. Most ezzel az algoritmikus módszerrel szeretnénk foglalkozni, és hát japán módszerek, a kaizen is egy japán szó, de azért a folyamatfejlesztést nem Japánban találták ki elsőként, és nem is biztos, hogy csak japán módszerekből építkezhetünk. Nagyon hasonló technikák jönnek elő, akár amerikai szerzőktől is. Az egyik kolléga, akiről beszélni fogok, William Edwards Deming, a minőségügy egyik nagy gurúja, a minőségfejlesztés egyik legnagyobb szakértője, és tőle származik ez a négy betűs rövidítés, amivel valószínűleg te is találkoztál, ez a PDCA, ez a négy lépés, már ahogy a neve is sugallja, négy egymást követő lépés, egy jobbító algoritmus, egy algoritmikus megoldás lesz. Mikor használható? Ugye onnan indulunk ki, hogy szeretnénk fejleszteni a folyamatot, van egy lehetőség vagy probléma, amire reagálunk, ezt a problémát vagy a fejlődési lehetőséget vagy egy audit tárta fel, vagy a vizuális irányítás, emlékezz vissza, hogy a Lean világában az ötes gyakran előjön, mint a rend kialakításának az eszköze, és a rendben ott szerepel az a fajta vizualizáció, ami segít nekünk mindig jól végrehajtani azt az adott folyamatot. És ez a folyamat valami módon fut. Van egy működési módja, egy alapvonal, ahonnan indulunk, és ha ettől az alapvonaltól eltérünk, hát a vizualizáció is erre hívhatja fel a figyelmet, vagy akár az auditok, az ötes kapcsán is előkerült az audit, fogalma ötes auditot sok cégnél használnak, és ajánlom, hogy a Gerilla Mentor Klubban az ötes képzést nézd meg, vagy a Lean alapképzéseken is röviden szóba kerül mindez, jobban meg fogod ismerni. Ez arra szolgál, hogy feltárjuk az eltérést. Általában negatív irányú eltérést, elmaradunk a kívánatostól, nem azt a teljesítményt hozzuk. Ilyesmit szoktunk feltárni az auditok által, persze az audit ritkán történik, erre az eltérésre viszont reagálni kell. Ugye a vizuális irányításnak az a jelentősége, hogy ott helyben, amikor észreveszem az előírtól való eltérést, tudok rá reagálni, és tudom korrigálni, akár kisebb lépésekben. Hát mindenképpen arról van szó, hogy a kívánatostól eltértünk, és erre az eltérésre reagálunk egy adott módon. Persze a folyamatfejlesztés az nem arról szól, hogy eltérünk egy állapottól, és visszaállítjuk, attól semmi nem fejlődött, attól csak visszaállítottuk, és azt mondjuk, hogy mostantól stabil lett, vagy egy ideig stabil lett a következő eltérésig. A folyamatfejlesztés inkább a másik irány, a jobbítás iránya, hogy az alapvonaltól egy jobb alapvonal irányába mozdulnánk el. Arts Mallinak egy gondolatát idézném fel, aki így egy kicsit tipizálja a probléma megoldás folyamatfejlesztést, és azt mondja, hogy amikor egy probléma megoldásán dolgozol, azonosítsd be, hogy milyen típusú problémán dolgozol, és ehhez válaszd meg a megfelelő módszert. Szerinte a legegyszerűbb eset, ami nem is feltétlenül probléma megoldásnak kéne, hogy hívjuk, hanem talán inkább hiba elhárításnak. Arról szól, hogy hát nyilván eltérünk egy kívánatos állapottól, megjelenik egy pillanatnyi helyzet, de van rá megoldás, van rá recept, van rá utasítás, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Például, ha az autó defektet kap, van egy utasítás arra, hogy hogyan cserélj kereket. Kicseréled a kereket, gyakorlatilag nem igényel gondolkodást, nem igényel semmi tudományos vizsgálódást. Pici műzaki érzéket lehet, hogy igényel, de ezt be lehet gyakorolni. És ha végrehajtod ezt a mozdulatsort, akkor elhárult a hiba, és visszakerült a folyamat a gyenge állapotából, ugye a hiba észlelése után, és az elhárítás után a kezdeti alapvonalra, és megy tovább az élet, mintha mi sem történt volna. Egy másik fajta, szintén reaktív oldal, az a kívánatostól való eltérésnek egy valamilyen, akár ennél a egyszerűen beazonosítható, néha nem annyira egyszerű, beazonosítható hibától különbözően, annyiban különbözik, hogy nincs rá algoritmusunk. Meg kell érteni az okokat. Vizsgálódnunk kell, és ha a Gerilla Mentor Klubban megtalálod a Six Sigma képzéseket, akkor javaslom, hogy vegyél részt rajta. A Six Sigma képzések nagy része, vagy Six Sigma programok nagy része erről az állapotról szól. Egy kívánatos szinttől eltértünk, tudjuk, hogy a folyamat működött már valaha ennél jobban, de most nem, és vannak valamilyen okok, amiket jelen pillanatban még nem biztos, hogy elég konkrétan ismerünk, és ezeket az okokat szeretnénk feltárni és arra reagálni. Ez is egyfajta struktúrált, algoritmikus gondolkodásmódot igényel, és vezetjük vissza a folyamatot a kívánatos állapotba. Ez mind reaktív. Itt ugye az történt, hogy valami kívülről, egy külső hatás, vagy a folyamat egy belső korlátja egyszer csak a kívánatos állapottól eltérést okozott, és mi erre reagálunk. Van, amikor viszont nem egy külső hatás, hanem mi magunk keressük a bajt, Arcmali így fogalmazza, hogy ezek azok a problémák, amiket mi magunk reálunk magunknak itt a proaktív oldalon, amikor is jobbat szeretnénk. Bár a Kaizennek egy része megjelenhet itt alul is, meg akár a hiba elhárítás folyamatát is lehet kajzenelni, azért alapvetően valahol a jobbításra törekszünk. Hát ez a kajzenek célterülete, de itt is hasonló módon algoritmikus módszerekhez szoktunk nyúlni, ismerjük a folyamatot, azt sejtjük, hogy a folyamatot befolyásoló tényezők egy köré még lehet egy picit hangolni, Six Sigma projektekben szintén előjöhet mindez, nem tudjuk, hogy mi lesz a célállapot, vagy néha tudjuk, mert előírta a menedzsment, hogy a jövő évben 50%-kal kevesebb selejt legyen. A jövő évben 30%-kal kisebb készlettel kell, hogy működjünk. A következő időszakban ennyivel nőjön a vevői elégedettség, és így tovább. Tehát valami számot lehet, hogy előírtunk, de nem feltétlenül ismerjük azt a faktor halmazt, azokat a faktoroknak a körét, amik erre hatással lesznek. És megint csak szisztematikusan, struktúráltan végighaladunk egy vizsgálati folyamaton, megtaláljuk ezeket a faktorokat, beállítjuk, és kijön egy új állapot. És itt felmerülhet a kérdés, hogy miért pont a felére csökkentettük a selejtet? Miért pont 8%-kal csökkentettük a ciklusidőt? Miért pont 30%-kal a készletet? És így tovább. Mert ennyi volt előírva? Mert ezt mondta a menedzsment? Mert ennyi a terv, Hofit idézve? És lehet jobb? És itt jelenik meg hozzá a Kaizen gondolkodás, hogy igen, lehet jobb. Mennyit lehet kivenni a rendszerből? Mennyivel lehet? Lehet 90%-kal csökkenteni a selejtet? Lehet 95%-kal? Nem tudom, vizsgáljuk meg, és keressük az elérhető legjobbat. Az elérhető legjobbat. És az elérhető legjobb keresése közben eljuthatunk ahhoz a szinthez, amit Arcmoli úgy fogalmazott meg, hogy az ismeretlen megoldás, az abszolút innováció, teljes újdonság. Itt tiszta lappal indul a csapat, itt bármilyen ötlet megjelenhet. Nagyon gyakran ez egyébként nem pici kajzenekhez, hanem egy nagy rendszer átalakításhoz vezet, ahol mondjuk az a cél, hogy eljuss A-ból B-be, és nem csak az a cél, hogy defektet szerelj az autó, nem is csak az a cél, hogy vizsgáld meg a futómű alkatrészeit, cseréld ki, hangold be, állítsd be, amit szükséges, nem cél az, hogy új útvonalat, jobbféle gumitípust, más beállításokat keres, mint mondjuk egy autóversenyen, ez elő szokott fordulni, hogy egy picit javuljunk a köridőben, hanem bármit szabad, akár feltalálhatjuk a Vissza a jövőbe filmekből ismert légdeszkát is, ahol nincs gördülési ellenállás, nem kap defektet, lehet, hogy más problémái vannak, de végül is eljuttat bennünket A-ból B-be, és kreatív. Ugyanazt a funkciót látja el? Igen. Más módon? Igen. Eljuthattunk volna ide a folyamatfejlesztés során? Valószínűleg nem. Vagy ha igen, akkor egész más módon, egész messziről. Na, visszakanyarodva ahhoz, hogy hol is jön be az algoritmusált megoldás, hát itt középtájt mindenképpen, de ebből a folyamatfejlesztés nekünk inkább erre a felső jobbítás szakaszra vonatkozik. És ugye mindegyikben kicsit más az eszköztárunk. A PDCA, ez az említett ciklikus jobbító módszer, ahogy ezt William Edwards Deming leírta, de jobb felső sorokban látszódik az arcképe, ilyen négy egyszerű lépést ír le, angol szavakból adódik a rövidítés, plan, do, check, act, azaz tervezd meg, valósítsd meg, ellenőrizd le, és cselekedj a ott feltártak szerint. Picit ennél azért árnyaltabb, ez egy piciben, nagyban, még nagyobban egész jól működő megközelítés tud lenni, és az a jó benne, hogy amikor belekezdesz egy PDCA folyamatba, ciklusba, akkor nem kell, hogy tudd, hogy mi lesz a végállapot. Mint ahogy nem feltétlenül tudjuk egy folyamatfejlesztést eredményeképpen, hogy hány százalékkal csökken a ciklusidő, vagy a selejt, vagy a raktárkészlet, azt tudjuk, hogy jobbat keresünk, és a most elérhető legjobbat keressük. A most elérhető legjobb a cél, itt és most. A tervezés nagyon gyakran eredménytervezést jelent. Megteszem a következő lépést, akkor hol akarok lenni? Mit akarok elérni eredményül? És ehhez képest fogom majd tudni lemérni, hogy megfelelő volt ez a lépés, tehát a check, ez gyakorlatilag a plan és a do következményeképpen jelenik meg. Ott tartok, ahol akartam. Amit a do-ban, a cselekvésben, a megvalósításban tettem, az, amit el akartam érni. Amit tettem, az hatással volt? Vagy egyébként előfordulhat ilyen is, és nem véletlenül mondom a kérdéseket, hogy tettem valamit, semmi köze nem volt az eredményhez, de valami más miatt mégis elértem, és jó, hogyha ezt megértem. Arról beszélt Deming egy alkalommal, és szerint ez volt a Schuhart szellemiségét sokkal jobban képviselte, Deming szerint Schuharttól jött ez a ciklikus probléma megoldó gondolatsor, hogy az ellenőrzés helyett sokkal inkább beszélhetnénk tanulmányozásról, study-ról angolul, tehát a C betű helyett szerintem Deming szívesen írt volna S betűt is oda, és ez a tanulmányozás lesz tulajdonképpen a következő döntési és tervezési szakasznak a forrása. Ezzel kezdeném, egy picit a tanulmányozásról beszélek most, hogy mi is, miből is indul ki. A Gemba szemlélet itt is megjelenik, bár Deming amerikai volt. Nagyon sok időt töltött Japánban a II. Világháború után. Statisztikát tanított, részt vett a japán népszámlálás megtervezésében, nem mintha ennek sok köze lenne az iparhoz, viszont ezen keresztül is statisztikai módszereket tudott ott bevezetni. A minőségfejlesztésre hatással volt annyira nagy mértékben, hogy a világ első ilyen minőségdíját, ahol egy szervezet jól működését díjazták, Demingről nevezték el Japánban, és míg élt, Deming is támogatta ezt az alapítványt egy látható összeggel rendszeresen, és itt mindig a tökéletességre törekvést díjazta ez az alapítvány. Hát Deming ezt fejezte ki, és lehet, hogy így kötődik egy kicsit a Kaizenhez, kicsit amerikaiasabban megfogva, de ugyanazt fejezi ki. Kezdjük azzal, hogy értsük meg a helyzetet. Menjünk oda a gembára, vizsgáljuk meg a folyamatot. Hülyén hangzik így a magyarba beleépítve ezt a kifejezést, hogy menjünk oda a gembára, de mégis ebben a szakmában elég gyakran hallani. Én megszoktam, szerintem meg lehet szokni. Menjünk oda a helyszínre, hogy zajlik a folyamat, vizsgáljuk meg lépésről lépésre, készítsünk akár egy részletes folyamattérképet, vagy álljunk be, én szeretek beleállni abba a folyamatba, kipróbálni a saját bőrömön, nagyon érdekes megtapasztalásokat tud adni, hogy mit él látta dolgozó ezt a műveletet végezve, és tudok rá reagálni, de adott esetben lehet, hogy a dolgozók kommunikativitását is fejleszti, ha látják, hogy hát nekem nem kihívás az, hogy letegyem mondjuk a nyakkendőt, és beálljak oda a műveletbe, és ahogy kell, feltűrtünk újjal, vagy beöltözve munkaruhába, velük együtt végezzem azt a mozdulatsort, nyilván nem vagyok olyan ügyes, mint az, aki ezt napi szinten, napi 8 órában végzi, viszont jó üzenete van, és segít kialakítani a kapcsolatot, és segít a dolgozó észrevételeit, ötleteit is becsatornázni a folyamatfejlesztésbe. Tehát itt gyakorlatilag ez a tanulmányozás lesz a mi kiinduló pontunk. És amit még itt érdemes elővenni, az az, hogy ott a helyszínen kérdezzük meg, és próbáljuk ki, hogy ha változtatunk, mi lesz jobb? Miért változtatnánk? Ha ez mint eredmény megszületik, mi lesz a következménye? Egy mentorom tette fel nekem ezt a kérdést valamikor, egy folyamatot éppen jobbítani akartunk volna, hogy és ha ezt megtesszük, került valamennyibe ott az átalakítás, hogyha átalakítottuk volna a berendezést. És ha ezt megtesszük, akkor mi lesz az eredménye? Akkor a dolgozó sokkal hatékonyabban fog mit csinálni? És csak az volt rá a válaszom, hogy hát tulajdonképpen várakozni fog. Tehát sokkal több tétlen ideje lesz ott abban a műveletben, tehát ebben a pillanatban ez nem folyamatfejlesztés, csak egy másfajta veszteséget hozunk létre. Ezt érdemes megvizsgálni, és ez egy gondolatkísérlet is lehet. Játsszuk le gondolatban, mi van, ha már megtörtént. Tegyük fel, hogy megcsináltuk azt a fejlődési lehetőséget, megvalósítottuk, mire jutottunk vele. Ez az eredmény az, amit szeretnénk. És a gondolatkísérlet előnye, hogy relatíve olcsón végrehajtható, minden eszközünk kéznél van hozzá, itt a két fülünk között, és mindig eredményes. Ez elvitathatatlan előnye egy gondolatkísérletnek, és tudunk belőle tanulni. Ha úgy döntünk, hogy érdemes változtatni ezen a folyamaton, érdemes kísérletezni, akkor mielőtt ennek neki mennénk, érdemes még egy aspektusból megvizsgálni, miért alakult ki a mostani helyzet, mi vezetett ide, milyen oksági láncolat, milyen korábbi döntések, milyen környezeti adottságok. Egyáltalán mely folyamat az, amit érdemes megváltoztatni? Érdemes nem is megváltoztatni, a változás benne a lényeg, hanem a jobbítás benne a lényeg. Melyik folyamatot? És ehhez egy gyakran használt technika, lehet, hogy nem is érdemli meg ezt a szót, hogy technikának nevezzük, hiszen bármelyik néhány éves kisgyerek is bátran alkalmazza, de kapott önálló nevet, ez az 5 miért technika. És ez az 5 miért technika arról szól, hogy ne elégedjünk meg a felszínnel, hanem menjünk egyel mélyebbre. És addig-addig kérdezzük a miértet, amíg eljutunk egy olyan pontig, ami akcióképes. Amire érdemes, ami megcselekedhető akció van. Tehát, hogyha ezt megvalósítjuk, azt az egy dolgot megváltoztatjuk, akkor ezen a láncolaton visszafelé haladva logikusan megváltozik az, ami a problémát kifejtette, ki létrehozta. Mondok egy példát erre, napokban ihletett meg a helyzet, egy élelmiszerboltban a kedves vásárló nem tudott zsemlét vásárolni a 10 óraiához. Miért nem tudott vásárolni? Mert a zsömle nem volt ott a tárolóban, ahol ő önkiszolgáló módon a kis zacsiba, illetve a kosarába tehette volna. Oké, belenyugodhatunk, nincs zsömle, megyünk tovább. De mi lenne, hogyha üzletvezetőként feltenném azt a kérdést, hogy miért nincs zsömle a tárolóban? Erre az ott dolgozók első válasza, hogy azért nincs zsemle, mert még nem sült meg, és nem tudtuk kirakni. Oké, jó, nem sült meg. Itt hátradőlhetek, majd megsül és kirakjuk, és majd a következő vásárlónak lesz. Ez is egy út, de mi lenne, ha mennék tovább? Még egy miértet. Akinek volt kisgyereke, tapasztalta, hogy nagyon sok miértet képesek feltenni, hát hasonló gyermeki kíváncsisággal menjünk mi is tovább, mint amíg meg nem értjük. Miért nem sült még meg a zsemle? Hát azért, mert műszakkezdéskor senki nem kapcsolta be a kemencét. Oké. És most már bekapcsoltuk? Igen, mindjárt megsül. Hát akkor rendben van, dőlhetnénk hátra ezen a szinten. Érdemes itt hátra dőlni, megoldódott, be van kapcsolva a kemence, megsül. Na és holnap? Holnap már ott lesz a sült zsemle? Vagy holnap reggel is elfelejtjük bekapcsolni a kemencét? Nem tudom, menjünk még egy miérttel tovább. Miért nem volt bekapcsolva a kemence? Itt lehet, hogy az a válasz, ez persze csak én találtam most ki a példa kedvéért, hogy talán azért, mert az a dolgozó, akinek a dolga lett volna, hogy reggel műszakkezdéskor bekapcsolja a kemencét, ő hirtelen lebetegedett, és ma nem jött dolgozni, és senki nem vette át a munkáját. Ez egy jó ok. Oknak jó, de ettől még nem lett zsemle. Hogyan lesz legközelebb zsemle? Egyáltalán miért nem vette át senki annak a dolgozónak a munkáját, hiszen a munkatartalmat el kellett volna végezni, akkor visszafelé eljutnánk oda, hogy van zsemle, de most máskor is előfordulhat, hogy egy dolgozó lebetegszik? Előfordulhat. És akkor mi lesz? Miért nem vette át senki a munkáját? Hát és például lehet, hogy ezen a szinten az hangzik el, hogy azért, mert eddig még soha nem gondoltunk rá, hogy a feladatokat át kéne osztani. Eddig mindig átláttuk ezt a területet, most van egy ilyen helyzet, és most jövünk rá, hogy tulajdonképpen nincs kialakított helyettesítési rend. Nincsenek elosztott feladatok, hanem valaki, mindenki teszi a maga dolgát, ahogy sikerül, és ha észrevesszük, akkor reagálunk, ahogy sikerül. Ebből most probléma lett, érdemes ezt a folyamatot szabályozni? Igen, érdemes ezt a folyamatot szabályozni. Tehát ha azt feltételezzük, hogy a munkatartalmak megvannak, csak az a probléma, hogy most éppen nem volt senki, aki ezt elvégezze, akkor a megoldás az lehet, hogy a helyettesítési rendet kidolgozzuk, a feladatok elosztását kidolgozzuk, és attól függ, hogy éppen hányan vannak a műszakban, más és más forgatókönyvek szerint osztjuk el ugyanazt a feladatmennyiséget, esetleg prioritási sorrendben, és akkor nem marad ki véletlenül, akkor megsül a zsemle, vagy ha holnap nem a zsemléről van szó, hanem a hűtőből kihozza be a tejet a hűtőpultban, ugyanúgy megvalósul. Tehát keresünk egy olyan gyökérokot, ami ezt a problémát gyökereiben megoldja, feltéve, hogyha ezt a felismerést akcióra tudjuk váltani. Ez a megértést szolgálja. És ugye a miértekkel kapcsolatban egy idézet Singótól, hogyha csak a munkautasításra koncentrálnék, bejövök műszakkezdéskor, bekapcsolom a kemencét, ha meleg, berakom a zsömlét, megsül, kirakom, és így tovább, ezzel jól tudom működtetni a rendszert, ahogy kell. Jól tudom működtetni. Mindaddig, amíg nem érkezik egy váratlan helyzet. Ez az a probléma, ami a folyamatfejlesztés szükségességét kiváltja, triggereli. És itt a miért lesz a hangsúlyos. Miért így dolgozunk? Miért kell erre reagálni? Miért alakítottuk ki ezt a folyamatot? Azért, mert ha így működünk, akkor ez a probléma nem jelent kockázatot. Akkor lesz rá megoldásunk. És a változó körülményekre reagálást teszi lehetővé. De most ott tartunk, hogy értjük a problémát, ott a helyszínen, ahol éppen zajlik a folyamat, ott vizsgáltuk, és most hozunk egy döntést, megfogalmazunk egy akciót, hogy ezzel mit kezdjünk. Ezt a következő fejezetben tesszük meg.